Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bemutatom első vendégünket, Dombi Sándor rendőr őrnagyot, és a téma a nyomozói munka lesz. Legalábbis remélem, hogy tudunk erről beszélgetni. Köszöntöm, és akkor egy pár szóval legyen szíves bemutatkozni.
Üdvözlet a kedves hallgatóknak. Ahogy a nevem elhangzott, Dombi Sándor vagyok, és éppen már reggel kaptam meg egy papírt, 20 év vagyok a rendőrségnél, bár ez lehet, hogy mostanságban nem is olyan sokat számít. És a BRFK bűnmegelőzés osztályon dolgozom, de korábban voltam Békésmegyei rendőrfőkapitányságnál, illetve a Gyorskocsi utcában is, illetve egy másfél évet az úgynevezett bűnmegelőzési akadémiánál. No, ez inkább egy ilyen szervezéssel és oktatással foglalkozó részleg, egyébként a Lilligeten van.
Jó, köszönöm szépen. Akkor szerintem kezdjük a bűnmegelőzéssel, vagy inkább a nyomozói munkával?
Ahogy ez önöknek jobban megfelel.
Jó, kezdjük a bűnmegelőzéssel, mert ha ez sikeres, akkor valószínűleg kevesebb munkájuk lesz a nyomozóknak. Mit akar ez a bűnmegelőzés? Hogyan lehet a bűnt megelőzni?
Van egy sajátos viccelre, mely szerint ugye gyors autókkal szágódom az autópályán, és hát az autó kapcsán manapság a rendőrség ugye úgy szintén képbe került. Nos, én azt szoktam mondani, bár vannak sajátos vitáink és az osztályunk tevékenység is ám sok mindenre kiterjed, hogy a lehető legtöbb embernek a lehető legtöbb hírt, információt átadni azzal a kapcsolatban, hogy se ő maga ne kövessen el bűncselekményt, se vele szemben ne történjék ilyesmi. Ez végülis egy meglehetősen régi dolog, különböző tanácsokat és javaslatokat már korábban is adtak az embereknek. Én nagyjából erre tenném a munkánkat. Aztán emellett sajátos dolgok adódnak még. Egyes munkatársaink sajátos arzenát halmoztak össze, védő és rendőri felszerelésekből. Van, akinek az áruházi akciók a rögeszméje, ez persze azt jelenti, hogy ellenőrizni jár oda. Én azt gondolom, hogy mivel ez is a saját szavajárásom, Budapesten 1.700.000 munkatársunk van, tekintve, hogy ha önök meghallják ezeket a tanácsokat és megfogadják, akkor ugyebár mégis a mi munkánkat terjesztik ki, azt valósítják meg. Szerintem leginkább ezt a vonalat kellene vinnünk. Mindemellett vannak munkatársaink, akik a kisebbségi vonaltartással foglalkoznak. Nemrég volt egy rendezvény, ami roma fiataloknak kínáltak állás lehetőségeket a rendőrségnél. Áldozatvédelmi munkáink is vannak, tehát valakit valamifajta támadás, bűncselekményért esetlegesen segíthetünk ebben, bár van egyébként egy áldozatsegítő szolgált is Budapesten és megyeközpontokban. Nagyjából ennyi.
És hogyha egy kicsit konkrétabban néznénk, tehát vegyünk alapul egy-két kört, tehát például a bűnmegelőzés hogy néz ki, ha mondjuk a vagyon elleni bűncselekményt szeretnénk szűkíteni, akkor mit kell tenni nekünk, állampolgároknak, vagy önöknek is?
Hogyha arra kíváncsi egész pontosan, hogy a vagyonvédelmen belül hogyan néz ki a dolg, arról is szólt majd néhány szót. Egyébként valóban jól gondolja, tehát a vagyonvédelem, például a megelőző vagyonvédelem, ennek a hivatalos elnevezése, ifjúságvédelem. Ahogy mondtam, az áldozatvédelem is ide tartozik, a kisebbségi kapcsolattartás, nagyjából ezek azok a szakvonalak, amelyek úgymond felölelik mindezt. A bűnmegelőzés nemzeti stratégia egyébként másokat is felölel, a közterületek biztonsága, kábítószer, ugye külön stratégia van egyébként, kábítószer megelőzés. Én inkább ezeket a magyar szavakat szeretem, nemrég a újságban olvastam, drogprevenciós előadást tartottak, ezért magyarul kábítószer megelőzés. És például foglalkozik a stratégia azzal is, de hát ez leginkább az úgynevezett BV intézetekben, büntetés végrehajtási, ahogy tetszik, börtön intézetekben van, hogy az úgynevezett másodlagos vagy harmadlagos megelőzés, ugye szekunder vagy terciár prevenció, ezt is alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy valakivel történt már valamilyen bűncselekmény, ő elkövetett ilyesmit, később vissza tudjon illeszkedni a társadalomba. A másik dologra viszont válaszolva a vagyonvédelem. Ez is egy igen ősi dolog, ugye éppen tegnap beszéltem erről, nem is messze ide a Stefánia úton. A keresztbe tett két ág, ami a barlang vagy a viskó előtt állt, ugye jelezte azt, hogy az illető nincs ott, nem illik bemenni. Később ugye az árak, lakatok fejlődtek így ki, és ez az érzékelős riasztókig manapság már nagyon széles kört tesz ki. Ezen belül elég érdekes a helyzet, mert voltak olyan munkatársaink, akik ezzel foglalkoztak, most már ők különböző okok miatt nincsenek az osztályunknál. Volt egy olyan irodája, és a BRFK BIREFK-nak, BIREFK bűnmegés osztálynak, amelyben meg lehet tekinteni ilyen dolgokat, zárakat, lakatokat, riasztóberendezéseket, rácsokat, olyan fóliákat például, amelyek nehezebben törhetővé teszik az ablakokat, tehát ezek is mind ide tartoznak. Aztán egy jóval nagyobb körennél például a kamerarendszerek, amelyek önmagukban, tehát a kamerától, hogy azt kihelyezik, nem lesz feltétlenül kevesebb bűncselekmény, de ahogy azt működtetik, és ez például a 8. kerületben látszik, felmerül az, hogy lehet-e mérni például a bűnmegelőzés értékét, nézzék meg az ingatlan árakat a 8. kerületben, azok milyenek voltak és milyenek most is. Tehát nyilván ezek a dolgok megint csak hozzásegítenek bennünket ez, hogyha valami önkormányzat például nézett városőrséget szervez, polgárőrök hasonlóképpen nézett járőrszolgálatokat csinálnak, külföldön is, mert a szomszédok egymásért mozgalom, ez Angliából indult, Németországban is volt, de Magyarországon is voltak ilyen kezdeményezések, az, hogy egyáltalán figyelünk egymásra. De mondok még egy dolgot, a női, önnek az előbb németül szólalt meg az órája, a Frauen Parkplätze, ugye a női parkolóhelyek egyes férfi körökben sajátos gunyoros megjegyzéseket váltanak ki, tehát nem egészen erről van szó. Valóban szélesebb az a hely, hanem azért, mert a nők nem tudnának vezetni, hanem azért, hogy könnyebb legyen beállni, egy olyan parkolóházban mindenkinek nehezebb a parkolás, és ezeket a helyeket a kiáratok mellett alakítják. Ugye pontosan azért, hogyha oda beáll egy ember, egy nő, akkor ki lehessen jönni viszonylag hamar, kevesebbet legyen ott a sötétebb, esetleg elbúvásra alkalmat adó helyen, ezzel is növelni lehet a biztonságot. Tehát ez is egy vagyonvédelmi jellegű dolog, ugye lopást, támadást, rablás például vagyonvédelmi bűncselekménynek számít, ezeket meg lehet előzni, és egy építészeti módon. Tehát itt például egy építészeti vetülete merül fel a bűnmegelőzésnek is. Tehát több dologból épül fel, ismert záras, lakatos, a kamerás és esetleg az építészeti megelőzés is például hozzátartozik mindezekhez.
Magyarországon melyik terület a legveszélyesebb, tehát ahol a legtöbb bűncselekmény, legsúlyosabb bűncselekmények követődnek el, és ott mire lenne szükség a bűnmegelőzés céljából? Tehát ez most egy ilyen konkrétabb kérdés lenne, és hát a választ is ilyet szeretnénk.
Ennek ellenére valószínűleg nem így válaszolnék. Ha jól sejtem, hogy konkrét, tehát valós földrajzi helyre szeretne rákérdezni, városra, kerületre?
Hát nem pontosan, mert ugye ez de hát vehetnék például Budapestet, tehát hogy Budapesten akkor a bűnözésnek melyik a területe a legsúlyosabb, a legjobban érintett, és ott mit lehetne tenni ez ellen?
Én mégis másként válaszolnék, igyekszek azért konkrétumokat is felvonultatni. Néhány évvel ezelőtt készült egy ilyen lista, és az egyik kerületben nagyon meglepődtek, hogy nálunk hogy lehet, hogy ilyesmi előfordul, nálunk nincs is ilyen. Az ember mindig viszonylagosan érzékeli mindezt egyrészt, másik oldalra pedig tekinthetjük úgy is, hogy nem az a legrosszabb kerület, hanem esetleg ott is van egy bizonyos szintű biztonság, valamilyen ok miatt ez egy picit kevesebb lett. Tehát például, hogy is mondjam, a plusz 16 fok az nem hideg hőmérséklet, csak ugye kisebb, mint a plusz 28 fok, és lehet, hogy ott már hűvösebbnek érzi valaki ezt az egészet. És hogy is mondjam, ha csak nem ingatlant szeretne venni valaki, vagy más ilyen dolog mozgatja, ha csak nem önkormányzati szakember, szerintem nem is erre kíváncsi. Hanem, és akkor itt a konkrétumokra térnék rá, ugye hol fordulhat elő az, hogy a bűnözők ugyan meglephetik az embert? Aluljáró, sötét helyről van szó, megint csak, hogy mondtam, el lehet rejtőzni, esetleg, hogy oszlopok vannak ekint, amíg el lehet bújni. Milyen időszakban ez a másik, tehát este esetlegesen, hogy kevesebben mozognak, akik mozognak, talán jobban ismerik az éjszakát, mint mi. Aztán a vasúti megállók, ugye itt is nem messze az Ugló vasúti megállóhely van, ugye ott miért is? Egy ember, teszem azt, áll a peronon, oda megy mellé valaki, táskáját észrevétlenül elveszi, az illető felszáll, és akkor teszi, hogy hoppá, nekem volt még egy táskám is, csak akkor már vonaton van, körbenézés, ugye nem is 2-3 kilométerre van a helytől, esetleg már Szolnoknál járnak. Tehát itt ezeknél a helyeknél, és ezek konkrét helyek, tehát még egyszer, vasútállomás, vasúti megállóhely, buszpályaudvar hasonlóképpen, aluljáró, esetlegesen sötét helyek, nem megfelelően gondozott park, vagy mondtam még egyszer, ugye, ha túl magas egy bokor, amögé jobban el lehet bújni, hogyha egy fakoronája húzottan lent kezdődik el, amögé megint csak jobban meg lehet bújni, ezek megint csak építészetileg szabályozott dolgok, ezek olyan helyek, ahol óvatosnak kell lennünk. Azért mondom ezeket így, mert ugye van egy kerületi lakos, és most egy elképzelt városban vagyunk, és a zöld kerületet szeretné megnézni, oda szeretné elmenni, mert az unokája ott lakik, akkor ugye nem tudja azt, hogy most melyik utca, melyik sarkán, hol hány bűncselekmény történt. Vannak ilyen szakemberek egyébként, akik ezzel foglalkoznak, értékelő önző osztályunk van. Ez ugye megint, ahogy mondtam, a szakembereknek fontos. Rendőr útvonalakat melyik jár, merre menjen, hol, mennyit álljon meg, milyen eszközöket vigyen, ez ott kiemelten fontos lesz. Az átlagembernek az a fontos, szerintem, hogy az átlagos gondolkodás módjával, amit ő letelik, lássa azt, hogy ez egy veszélyes hely, inkább elkerülöm, sötét van ott, nem járok arra, aluljáró, inkább próbálok fent elmenni, vagy hogyha igen, akkor lentem gyorsabban. Érti ezt így? Tehát ezek a konkrét helyek, amelyek a városban több helyen előfordulhatnak, és amelyeknél vigyázni kell esetlegesen, ezt mondanám. Aztán olyan is előfordul, és persze a szakma ismer ilyesmit is, mint bűn kibocsátó és bűn befogadó hely. Vannak olyan kerületek, akár Budapesten is, ahol inkább a talán szerényebb módon emberek élnek, és vannak olyanok, ahol inkább villák találhatóak. Nyilván az egyik helyen például a betöréses lopások száma, vagy a betörők száma, ugye abban a kerületben lesz magasabb, amelyben szerényebben élnek az emberek, és abban lesz több betörés, ahol ugye több a villa, mert ugye azt jobban feltörhetik a kiskunyhóból, bár ez egy vidéki hasonlat lenne, de nyilván nem lehetne eltulajdonítani semmit sem. Az adócsalás viszont teszem azt, előfordul, hogy pont a másik helyen lesz erőteljesebb. Tehát mondom, ez is egy sajátos egyensúlya, pontozása, súlyozása a statisztikának, mikor, melyik dolgot, hogyan és miként veszem elő. Ezek a dolgok. Én ezeket emelném így ki, azt hiszem azért, mert, ahogy el is mondtam az előbb, olyan tanácsokra van szükség, amelyek ugye kézzelfoghatóak az emberek számára, ezeket tudják megnézni. Ha a lakást vesznek, vagy új helyre mennek el így, mondom, azt nézik meg esetleg, hogy a háznál milyen a bejárati ajtó, nagyon gyakran előfordult az, hogy olyan ajtók vannak, de ez ugye a házjáró lakásoknál, paneleknél van, hogy szinte átkopog rajta az ember. Esetleg előfordult, hogy egy költözködéskor egy szekrény sarkán be is törik az ajtó, mert nagyon vékony. Ezt fontos kicseréltetni. Ezeket megint fontos megnézni. Ezek esetleg ilyen dolgok lehetnek, tehát mondom, amiket saját magunk mi is fel tudunk mérni, a többi pedig én legalábbis azt gondolom a szakemberek dolga, hogy még egyszer a járőrkocsikat hova tegyék, hogy mozgassák ezeket az embereket, a rendőröket, polgárőket, hogy ők viszont ezek a belső információkra jobban figyelnek a bűncselekmények kapcsán.
Ismerve az átlag embert, ugye tájékoztatásra lenne szüksége, ő valószínűleg nem fog utána menni. Feladata-e valakinek, akár a rendőrségnek, önkormányzatnak, vagy bármilyen más hivatalos szervnek az, hogy valamilyen szinten tájékoztassa a polgárokat, és akkor most itt nyilván egy ilyen kisebb területről beszéltünk, egy faluról, egy községről, vagy egy kerületről. Illetve van-e olyan konkrét hely, és biztosan van, ahova mehetnek bármikor
tanácsok? Az önkormányzati törvény sok minden szabályoz, és az önkormányzat és a rendőrség sajátos kapcsolatban, vagy a rendőrkapitány, a kapitány vezeti például a kerületeket, vagy vidéken a városokat, a főkapitány pedig a megyei főkapitányságokat, vagy például a budapesti rendőrfőkapitányságokat, főkapitányságot. Tehát a kapitány beszámol, ez nagyjából februárban szokott történni, minden évben, hogy milyen is volt az elmúlt év bűnügyi helyzete, mi történt, mit tettek, milyen dolgok kapcsán. Úgyhogy tényleg szakemberekről és adatokról van szó, és ezt a helyi polgármester, hivatal, helyi közgyűlés, ha úgy dönt, elfogadja. A biztonságért sok mindent lehet tenni. Nálunk is egy olyan tájékoztatási rendszer működik, hogyha bennünket felhívnak, akkor nyilván ez elérhető. Önök között úgy tudom, hogy sokan használnak számítógépet, a brfk.hu oldalon el lehet érni, és ott talán van egy olyan pont is, amely a gyengébben látókat segíti, bár ebben nem vagyok egészen biztos. És ott pedig a bűnmegelőzés címszólat lehet elérni a mi tanácsánkat, úgy lehet hozzánk fordulni. Egyébként a Pávó utca 32/A épületben találhatóak vagyunk, bár ott egyébként egy másik rendőrséggel közösen. Tehát például a betöréses lopások kapcsán tavaly kijött egy főkapitányi intézkedés, az országos rendőrfőkapitány vette ezt ki, amely meghatározza azt, hogy bizony az embereket tájékoztatni kell erről, és akármilyen előadást tartunk, például a tegnapi előadáson saját magam is, elmondjuk azt, hogy milyen módszerek vannak arra, tehát még egyszer mondom, például egy ilyen túlzottan könnyű ajtó, nem megfelelő védelem, erőteljesebb MABIS, ez a Magyar Biztosítók Szövetsége, tehát a MABIS.hu oldalon megtalálható minősítéssel bíró termékek, amik megfelelő módon használhatók. Tehát ilyen szempont nekünk egyfajta kötelességünk, a főkapitány oldalról és a rendőrségi törvényben foglaltak szempontjából is, hogy a lakosságot, az átlag embereket tájékoztassuk erről. Azt hiszem egyébként, hogy az önkormányzatokhoz fordul valaki, vagy akár egy egyszerű közrendőrt is megkérdez, úgy nagyjából el tudják igazítani annak kapcsán, hogy hogyan miként tehetnek a biztonságukért. És hát egy másik dolgot veszünk, ugyebár nem feltétlenül bűncselekmény, de valamilyen szempontból mégis az. Itt nem messze a Hungária körútnál van egy másik egység a VRFK-nak, ez a baleset megelőzési osztály. De például, hogyha nem visznek el egy helyről, és az önöknek azt hiszem különösen fontos, hogy egy csatornafedő például eltűnik, és azt ugye nem rakják körbe, akár úgy, hogy járdán van, akár esetleg úgy, hogy az úttesten, ott baleset történhet. És ez ugye megint csak egy olyan dolog, esetben kötelessége nyilván az adott fenntartónak ezeket a lépéseket megtenni. Ez egy másik dolog néha, hogy sajnos meddig maradnak kint ezek a védelmezi berendezések, de ezért általában ezeket is pótolják. Tehát itt például egy kötelesség merül fel így. A közlekedési táblák is ugye baleseteket akadályoznak meg, hogy a közlekedés baleset okozása az bűncselekménynek számít, tehát ilyen szempontból a baleset megelőzés osztálynál is foglalkoznak akár bűncselekmények nyújtsa dolgokkal, ezek így mind szerepelnek. Azt hiszem, ezeket lehetne kötelességként felsorolni. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy az igazából a célunk, hogyha legalábbis amikor a gyermekekkel beszélek, fiatalokkal, hogy ők saját maguktól tegyenek úgy majd az életükben, hogy a kockázatosabb helyzeteket elkerülik. Ja, vannak ilyen nagyhangú barátaink, akik mindig integetnek távol, hogy hé, gyere már ide, és valaki oda megy. Erre ezt szoktam mondani egy előadásnál, hogy miért is mennék én oda, ismerette azt az embert, találkoztatok bármikor, nem. Ugye verekedni csak közelről lehet, távol nem olyan sik, ezért inkább magukhoz hívják ezeket a gyakran gyanútlan fiatalokat, és ott esetleg egy ilyen molesztálás kezdődik el. Ha valaki távolabb marad, esetleg elmegy, de nem kerül ilyen helyzetbe. Ez is egy megoldási dolog lehet például. Ezek azt hiszem elmondhatóak.
Uh-huh. Jó, kérdezzetek.
Én úgy gondolom, hogy a bűnmegelőzésnek egyik legjobb jelene az, hogy aki bűnözik, azt elkapják, lehet, hogy minél előbb, és minél előbb meg is büntessék. Én ezt az oldalt nem látom elég erősnek. Van egy viszonylag friss élményem, a múlt héten mentem a villamoson, sajnos én olvastam, és csak azt érzékeltem, hogy megáll a villamos, megállóban, és egy hölgy szól, hogy lekapták, nyakláncot. És elkezdtek beszélgetni a villamoson az emberek, és kidobta, és sorozatban történik azon a vonalon, Pest Erzsébet, 21-es villamos, és nem tudnak csinálni semmit. Hogyha ott lenne egy rendőr esetleg, inkognitóban, aki figyelni, mert szinte ugyanazok az emberek, hogy az a szűk kör követi el ezeket az eseményeket, vagy bekameráznák a villamos, talán lenne esélye, hogy elkapják őket, mert szerintem az a legjobb, ha elkapják őket, és ha valaki megkap egy büntetést, ez esetleg visszatartja attól, hogy máskor is elkövesse.
Amikor ön kérdezte az előbb, hogy is néz ki ez a dolog, és hogy a bűnügyi részről beszélünk, a nyomozati munkáról sem, én már is gondoltam egy példára, hogy vannak munkatársaink, akik valóban azt mondják, hogy az másabb, megfogni, vashaverni őket, ez kell. Nos, nyilván, aki bűncselekményt követel, meg kell legyen a következménye ennek a dolognak, és a magyar törvények szerint ez meg is történik, az esetek többségében. Én erre viszont azt mondanám, és ezt szoktam mint példa felhozni, hogy hát akkor azt is mondhatnánk, hogy fogat mosni sem kell, mert ugye lám, a fogmosás az ilyen kis maszhatolás, ehhez képest a fogfúró az igazán keményen belemegy a fogba, és az mutatja meg igazából az erejét mindenek. Ott látszik, ott van eredmény, hiszen ugye szépen betömjük azt a fogat. A kettő nincs meg egymás nélkül. Tehát hogy is mondjam, fiatal, mobiltelefonos példát hoznék, de visszatérek arra, amit ön mondott. Fiatalok, gyermekek mászkálnak nagyon drága mobilkészülékekkel is. Mindenkinek természetesen joga azt, hogy a saját gyermekének miért vesz meg, de nyilván, hogyha a gyermek másként becsüli meg azt, másként tud ezzel bánni, olyan készülékek vannak, amelyek nem csak telefonálásra alkalmasak, hanem egészen másra is, akkor annak az esélye, hogy esetleg őt támadás éri, mert hogy egy ilyen gazdag és drága készülék van nála, esetlegesen növekedhet. Korábban volt nagy divat, hogy nyakban hordták ezeket a készülékeket, megint csak az megmutatkozott, hogy nekem van egy drága készülékem, esetlegesen, hogyha ezt az oldalt veszük, ugye engem érdemes megtámadni. Az ékszernél el szoktuk mondani azt, hogy lehetőleg a ruházat alatt hordja valaki, nem azért, mert azt mondanak, neki nincs joga ezt megmutatni, és egy családi emléket például, ami a lánya, húga képe szerepel, nem használhatna, csak ugye, hogy is mondjam, ezt is lehetjük egyfajta megelőzés módszernek is. Azért másik dolog, hogy a sorozatban történnek ilyen dolgok, mindemellett, hogy előfordul az is, hogy ezek a tájékoztatások, tehát én is hallottam, láttam, nekem mesélték, ezeknél a legbiztosabbak. Azt tudom javasolni egy ilyen esetben, hogyha elvitték azt a bizonyos nyakláncot, fontos lenne megfigyelni az illetőt, merre mentek el, merre menekültek, milyen volt a személy leírásuk. Én azt mondom, hogy általában az átlagember ne álljon le, és ne próbálj meg elfogni ezeket a személyeket, hogyha persze megvan erős testalkatú valaki, és ezt meg tudja csinálni, ez nagyon jó, és ezt igazán köszönjük. Másik oldalról viszont az átlagembertől a személy leírás megadása nagyon fontos, hogy néztek ki, mondom, merre mentek, és ezeket aztán a rendőrségnek továbbadja. A 112-es, vagy pedig a 107-es hívószám mellett érni a rendőrséget, néha leterhelhetik ezek a számok, és ilyenkor pedig azt szoktuk javasolni, hogy a kerületi kapitányságot is hívják fel akár. Tehát úgy érzik, hogy ott testelségeset mondott, igaz?
Igen.
Tehát ott esetleg ilyen dolgok felmerülnek, akkor ezt jelezik a kerületi kapitányság felé. Ugye ez az önkormányzat rendőrség viszont úgy is működhet, hogy megkeresi vagy a kapitányságot, vagy esetleg a helyi képviselőt, a polgármester hivataltól, illetve a közgyűlésből, és neki egy ilyen javaslatot tesz, hogy olyan kérdezze már meg, hogy miért is és hogyan is történik ezek a dolgok, és ennek megfelelően esetleg a rendőrség tud erre lépni, vagy pedig, hogyha úgy látják, hogy ez nem így történt, a kerületi kapitányság megkeresése után a DRFK vezetését javaslom megkeresni, egyébként ez igaz másra is, tehát a városi kapitányságon úgy érzik, nem foglalkoznak az ügyjel. Megyei szinten keressék meg, ha esetleg ez sem hozna eredményt, akkor pedig az országos rendőrfőkapitányságot. Én azt hiszem, hogy a sajtó, ez manapság azt hiszem látszik, mert harap az olyan dolgok, amikor úgy érzik, hogy a rendőrség nem teszi megfelelően dolgát, egyébként bízom abban, hogy a munkatársaink nagy része ezt azért mégis megfelelő módon végzi. Tehát, hogyha ez sem vezetne eredményre, akkor azon a sajtót meg tudják keresni. És mondom még egyszer, hogy bármennyire is egyszerűnek, vagy talán primitívnek tűnik ez az ötlet, de viszonylag egyszerűbben és kevésbé látható módon hogy mindenki minden. Ez egy elővigyázatosság. Másfajta módon élünk mostanság, mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Más az emberek gondolkodása is. Egy előfordul az, hogy a villamoson mellém letett táskát hogy elviszi valaki. Jobban kell erre vigyázni, hogy az ember a lába közébe teszi, amikor áll esetleg, vagy ha hátizsákja van, ugye ez villamoson hátra szerepel is, hogy ne hátul hagyja, mert kevesebben férnek el. De ha előre veszem tömegben, megint csak át tudom karolni például, és akkor ez a kirángatásos módszer sem lehet olyan túlzottan eredményes. Ezek lehetnek ilyenek. És hát a polgárőrség is igen gyakran segíti a rendőrség munkát, gyakran kiegészítve a rendőri járőket, gyakran úgy, hogy párhuzamosan, de egyébként külön végzik ezeket a dolgokat, esetleg őket is meg lehet keresni a dolgok kapcsán.
A bűnmegelőzés egyik módja lehet az önvédelem. Meddig mehet ma el valaki az önvédelem területén? Tehát volt olyan eset, hogy mentem haza, egy nagyon időjárás szempontjából viharos nap volt, és amikor a metró alatt átmentem az aluljáróban, ez az Árpád hídnál volt, és mentem fel a túloldalt a lépcsőn, akkor azt vettem észre, hogy valaki benyúl a baloldali zsebembe, ugye a jobb kezembe volt a bot, tehát valószínűleg ezért a balba. Én először hirtelen arra gondoltam, hogy valaki pénzt akar beletenni, tehát bennem mindig a jó szándék jelenik meg. De aztán éreztem, hogy egy picit, mintha sokáig lett volna benne a keze, és aztán automatikusan belenyúltam a zsebembe, nem volt benne semmi, tehát nem volt mit kivennie, de nem is tett bele semmit, és akkor abban a pillanatban tudtam, hogy lopni szeretett volna. Abban a pillanatban megfordultam, és erőteljesen rászóltam az illetőről, mondom, még egyszer meg ne próbáld, mert akkor neked annyi. Hát én nem láttam, hogy ott van, hol van. Volt olyan buta, én azt mondom, hogy még meg is szólalt. És hogy még egyszer erélyesen rászóltam, azt hiszem akkor el is onfordált. Tehát mit lehet tenni? Nem csak ebben az esetben, mert nyilván ilyen esetben, ha olyan a sértett, mint én vagyok, hogy nem látok, akkor igazából ezen túlmenően semmit nem szabad tenni, tehát mint hogy erélyesen fellép az ember, de más esetben. Tehát hogy nehogy az legyen már, hogy valakit ki akarnak rabolni, valaki ezt be akarnak törni, és akkor ugye megpróbálja az ember megvédeni magát, és akkor ő kerül a bíróság elé.
A önvédelem ezt gyakran hallják, sőt, manapság gyakran beszélnek is erről. A jogos védelmet és végszükséget említ. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jogos védelemben vagy végszükségben jár el, akkor nem büntethető a cselekményért. Mi is ez a jogos védelem? Ugye, ha valakit támadás ér, akkor a támadás arányos módon védekezhet. Ez ugye megint csak több dolgot jelenthet. Idős embert teszem azt, megtámadnak egy bottal, esetleg akár kést is használhat ezzel szemben. Egy pillanatra a végszükségre is kitérnék. Ugye árvíz, belvíz előfordult mostanság Magyarországon, mint hogy korábban is. Ha teszem azt egy gátat, csak úgy lehet megnyitni, hogy azt megrongálja az ember, leveri a zárat rajta, vagy teherkocsival meghúzzák azt a részt, amin keresztül aztán keresztül mehet a víz, Ugye megrongálnak valamit, tehát bűncselekményt követnek el, ezt viszont végszükségi helyzetben teszik, hiszen más módon a bajt nem lehet elhárítani. Vagy teszem azt, valaki megivott egy pohár sört, de a feleségével történik valami, és ugye úgy volt, hogy már csak 3-4 óra múlva este mennek haza, akkor így, akár rittosan is beülhet az autóba, persze megint csak a legmegfelelőbb odafigyeléssel és legnagyobb óvatossággal, és elvihet őt a kórházba. Megint csak úgy mondom még egyszer, hogy az a sérülés valóban indokolja azt, hogy például akár kórházba lehessen vinni, és teszem azt más módon, telefon, stb. Nem lehet elintézni azt, hogy segítséget hívjanak. Tehát még egyszer az arányosság lenne az, és ez a mai törvényekben is pontosan így szerepel. Azt is el kell mondjam, hogy gyakran arról beszélnek, hogy a rendőrség elengedi ezt vagy azt az elkövetőt. Nos, a rendőrség őrizetbe veszi az illetőt, ez 72 óra időtartam előtt, hogy előállítják 8-12 órára, és ez alatt az idő alatt összegyűjti az anyagokat, azt átadja az ügyészségnek, és a bíróság dönti azt, hogy ezt az ember őrizetbe, előzetes letartóztatásba teszik-e vagy sem, hogy megfogják, vagy pedig elengedik. Ilyen szempontból, ahogy látják, a munkánk nem egy egyes harcos munkája, hanem egymásra épül, és nem csak a rendőrségen múlik az, nyilván a rendőrség is a bizonyítékok összegyűjtésével szerepet játszhat ebben, hogy valakivel szemben milyen következmények lépnek föl, mit alkalmaznak vele szemben. Így másik oldalról viszont az is, hogy arányos volt-e. Ugye itt is indulhat egy esetleg egy eljárás, hogy megnézik azt, hogy az elkövető, az, akit megtámadtak támadásért, milyen módon, hogy miként viselkedett, mit tettek. De az, hogy a dolog arányos volt-e esetlegesen a támadással, az bíróság mérlegelik legvégső esetben is. Én azt mondanám, és mi ezt így tanultuk annak ilyen főiskolán, hogy az arányosság a józan magyar paraszt észszabálya szerint megy, tehát átlagférfi, egy átlagférfi a szemben, hogyha kézzel megtámadják, ugye nem vesz előkést, hogyha nem lövi le azt az illetőt. Gyakran beszélnek arról, hogy bezzeg Amerikában a lőfegyverek. Nos igen, de mindig ennek két éle van, hiszen nagyon sok ember lehet, hogy védekezik, amikor ez megtörténik, gyakran balesetek is származnak ebből, hozzátartozót lőnek meg, tehát halálos sérülést okoznak, nem veszik észre, hogy mi az. Éppen nemrég néztem a másfél millió lépés Magyarországon, ott van egy történeteske, mely szerint a vadász a saját lányát lövi le, mert úgy azt hiszi, hogy egy vadról van szó. Ilyen tévedések minden további nélkül lehetnek, előfordulhatnak. Tehát nem csak mi vehetünk fegyvert, ugyan a másik is Amerikában, és ez a kockázatot ilyen szempont növelheti is. Másik pedig, hogyha gyakorlatlan valaki, és akár engedélyel tartott fegyvere van, mert ugye ilyen is lehet Magyarországon, akkor pedig lehet, hogy ellene fordítják. Majd nagyon fontos az, hogy mindenki olyan módon használjon bármifajta eszközt is, hogy ez egyébként számára végén nehogy kárra járjon inkább. A másik oldalra, hogy mondtam, bírósági mérlegelés az, én bízom abban, hogy akár a kollégánk által összegyűjtött bizonyítékok is, az, hogy mi is történt, hogyan történt az eset. Este rontottak rá valakire, hogy ez megint egy kicsit más fényben helyezi az egész helyzetet. Ezt a bíróság is az adott módon mérlegeli. De mondtam, annak kimondása, hogy az esetben az arányosság mit is jelentett, azon túl már, amit én elmondtam önöknek, az a bírósági dolog lesz majd.
Hát úgy gondolom, mert a vadász dologra visszatér, hogy a vadász az csak akkor lőhet, amikor megbizonyosodott arról, hogy vadról van szó, tehát tulajdonképpen ezek mind abból erednek, tehát amikor egy másik embert lőnek, hogy nem tartják be a vadászati szabályokat. Visszatérve a saját példámra, tehát nem feltétlenül, tehát egy lopásról legyen szó, utcai lopásról.
Nem járt el rosszul, ezt kell mondjam.
Egy látó ember védekezhet-e úgy, hogy mondjuk állon vágja a másikat, úgy rendesen, vagy éppen lábközön térderi?
Az előbb elmondtam önnek, hogy az arányosság. Ugye nekem megpróbálják elvenni a pénztárcámat, ezt szeretném megakadályozni. Azt hiszem, hogy bármelyik lehetőség azok közül, amiket ön elmondott, nem ehhez járulna hozzá. Ugye visszatarthatja, az is egy joga az embernek. Tehát amíg a rendőr kiérkezik, bárki visszatarthatja az elkövetőt, de haladéktalan szólni a rendőrségnek, és haladéktalan át kell adni ezt a szemét a rendőrségnek. Tehát ott megfogják, visszatartják. Ez egyébként a személyszabadság megsértése lenne. De ott, abban a helyzetben, mert az elkövetőről van szó, és azért, hogy a rendőrök odaadjuk, ezt nyilván meg lehet tenni. Van-e ahhoz köze esetleg, hogy ezt az embert visszatartsuk, hogy ágyékon rúgják? Én azt hiszem, hogy nem. Az, hogy a kezét megfogják, hogy esetleg megkötözzék, annak van, az ágyékon rúgásnak én legalábbis ezt gondolom, nincsen. Tehát még egyszer, hogyha belenyúlnak a zsebembe, megfogom az illető kezét, visszatartom, többen közre fogjuk, és aztán adjuk a rendőröknek, ez egy teljesen nyilvánvaló dolog. Ha a kezén a hám felsérül, ha netán kificamodik a kezem, mert egyébként elkezdett mozogni, és pont emiatt megrándult a válla, ez megint csak benne van a pakliban. A másik oldalra viszont hát agyba fülbe verni azért nyilvánvalóan nem szükséges, és nem is feltétlenül fontos, mert mondom még egyszer, ezzel nem akadályozunk meg azt, hogy ő elszaladjon, elmeneküljön, és nem a rendőrségi, az igazságszolgáltatási munkás segítsük. Én legalábbis ezt így vélem.
Hát én másképp látom, mert jól tudom, ön hivatalból mondta ezeket a megoldásokat, ezek íróasztal, tehát nem önt minősítem, tehát ezek véleményem szerintem íróasztal mögüli elképzelések, hogy megfogom a tolvajnak a csuklóját, és akkor azt mondom, hogy most ne menj el, de most egy picit elengedem a kezedet, a mobilon fel kell hívnom a rendőrséget, addig ne fuss el, utána megfogom megint a csuklóját, ez kizárt dolog.
Ha figyelt arra, amit mondtam, én nem ezt mondtam, ugye az is fontos, hogy hányszor, tehát kint vagyunk az utcán, és történik valami. Oda jönnek-e hozzá mások, hogy segítsenek, vagy nem, mit teszünk a másik érdekében, ezek is fontos dolog. Ugye még egyszer, az is elhangzott, hogy a rendőr miért nem jár a villamoson. Most a rendőr járna a villamoson a 19. a 20. kerületben, 23. kerületben, a nagykörúton akár folyamatosan, vagy bárhol máshol is. De akkor lehet, hogy más kerületekben, ahol nincs villamos, ott történne valamilyen dolog. Tehát még egyszer gondolják el azt, hogy mint egy várban a kapitány, önöknek is embereket, az őröket kell beosztaniuk, hogy ellássák a vártorony, a kapu és bármi másnak is a védelmét. Ez ugye úgy megy, hogy itt is és ott is van ember. Mindig, minden pillanatban 1.700.000 ember mellé, ugye 1.700.000 ember kellene, hogy mindenkire figyeljünk, ez sem megoldott. Megjegyzem, a kamerarendszerek például segíthetik azt, hogy a rendőr ugye többet lásson, mint ahogy ezt egyébként megtehetné. Ugye a kamerarendszer tájékoztatást arra, hogy az utcán hol és miként történik mindez. A bekamerázásra egyébként, hogy még ide visszatérek, vannak olyan buszok, amelyeken van kamera, villamosokon tudomásom szerint egyenlő nincsen, bár lehet a legújabbakon már van. Ott is fontos az, hogy akkor a villamost le kell zárni, és meg kell várni, hogy a rendőrök kijönnek, hogy aztán megfogják ezt az illetőt, az eljárásba vigyék be. De mondom még egyszer, hogyha azt gondolja, hogy ez íróasztal mögüli dolog, hát még egyszer meg kell kérdeznem, hogy az kell-e feltétlenül a rendőrséghez való átadásba, hogy az embert a rendőrségnek adjuk, hogy én agyba főbe verjem,
Ágyékrúgásról
volt szó,
igen, arról volt. Az biztos, hogy ott marad egy ideig, hogy egy ököllel oda csalva. Hát, vagy egy nagy pofont ad, igen. Tehát nem agyba főbe verni, hanem egész egyszerűen olyan helyzetbe hozni, hogy attól biztos egy fél percig nem fog elszaladni, tehát valami esélyem van, hogy maradásra bírjam, vagy segítséget kérjek, vagy időt nyerjek. Mint sértett.
Én még egyszer mondom, de hát, hogyha ezt így gondolja, akkor ezt én nehezen tudom elmondani, és nehezen tudom meggyőzni. Sőt, hát ha belegondolom, milyen viták voltak ebből, hogy olyan mit lehet megtenni annak érdekében, hogy az illető ne menjen el, különösen már földön fekszik, és milyen határozottsággal vagy erőszakossággal lehet az illetővel szemben fellépni, hogy erről különösen heves viták voltak. Én mondom még egyszer, az elkövetőt nem feltétlenül akadályozza meg az elszaladásba, hogy így viselkedjenek vele. Hát ha valakinek tehát így sikerül megállítania, ezt mondom, és még egyszer mondom, ez már megint a bírósági dolog lesz, hogy az belefér ebbe vagy sem. Most lehet, csak akkor egy bírósági szakembert kell majd megkérdezni erről, vagy egy ügyészt. De egyébként ugye nem ez járul hozzá ez a dologhoz. Én legalábbis azt élném mondani.
Inkább ilyen büntetés jellegű.
Jó, tehát én hozzáteszem, én az erőszaknak abszolút nem vagyok tudva semmilyen területen. Jó, kérdez?
Hát erre beszélem, hogy ha valaki belenyúl a zsebembe, és én agyba főbe verem, az egy önbíráskodás már tulajdonképpen. És nem az a célja, hogy ne menjen el az űrge.
Az a helyzet ugye, és ez a másik, van egy eset, mostanában elcsodálkoztam, Győrben történt valami, és a Komárom-Esztergom megyei hatóság, az ottani rendőrfőkapitányság vizsgálódik. Az embert, hogyha saját magát éri támadás, ez a rendőröknél is így mondja, a rendőröket ért támadás nem a rendőrség vizsgál, hanem a katonai ügyészség. Én azt hiszem, lehet, hogy ebben is más a véleményük, hogy bennem van az ideg, megtámadtak engem. Úgy érzem, hogy védekeznem, hogy erősebben kell védekeznem, és ez valóban mehet ilyen irányba. Megjegyzem, a törvény arra is lehetőséget biztosít, hogyha valaki ilyen felindulásba kerül, olyan helyzetbe kerül, hogy ezt nem tudja, hogy mérlegelni, megüti esetleg ököllel az illetőt, és az indokolt, mondom még egyszer, azért, mert a bíróság ezt megvizsgálja, szakértőt vonnak be ilyenkor, akkor megint csak ugyanaz a helyzet, a védekezést jogosnak találják majd. De mondom pontosan azért, mert az ember általában a saját helyzetében egészen máshogy látja a dolgot, hogy engem ért támadás. Olvastam valamelyik, hogy is mondjam, néplapban, hogy a betörést tartják a legrosszabbnak, az én területemre hatol be valaki. Nos igen, ez is egy komoly bűncselekmény, mindemellett, hogy vannak ennél súlyosabbak is. Tehát ő ezt az ember, ezt az újságíró, ezt a bűncselekményt éreztetik legsúlyosabbnak ebben az értelemben. Ahogy mondtam, a jognál a hideg fej nagyon fontos, és az, hogy kimérve döntsünk bármiről is, én ezt javasolnám bárkinek is, tehát védekezzen, de azért gondolj át, hogy a másikat eltenni lábalól azért nem kell.
Jó, ehhez a témakörhöz van-e még kérdés?
Igen, ez a hideg fej, ez nagyon nehéz, mert én is akkor megijedek. Váratlanul én az esemény, nem vagyok arra felkészülve, ráadásul látom, hogy egy nagy debella, akivel szembeni hátrányban vagyok, nem tudom, meddig fog elmenni ebben az eseményben, mennyire képes, és én vesztesnek érzem ott magam, és félek. És félelemben, meg ijegységemben követhetek el olyat, amit húzani szállam, nem biztos, hogy megtenni.
Nos, azért itt is nézzük meg valamit, ugye, hogyha én gyengébb vagyok, mint a másik, de egyébként is azt tudtuk mondani bárkinek is, fiataloknál, hogy ez még inkább benne van bárkiben, és ők még hát a filmből idézőjelt ilyen tanult dolgokat próbálnak használni, megjegyzem, a filmek nem egészen valóságot mutatják, de ez csak egy ilyen lábjegyzet szeretne lenni. Tehát akkor nekem nem az a cím, hogy szembe menjek a másikkal, én mondtam az előbb, nézzem meg azt, hogy hogy néz ki, milyen a testalkata, merre menekült esetleg, merről jött, és egy megfelelő személyi leírást tegyek, és utána a rendőrség elfogja. Tehát ilyen szempontból ez meg egy másik helyzet, ahol én azt javaslanám, hogy jöjjenek el erről a helyszínről. Hogy tetszik, meneküljenek el, szaladjanak el. Bármennyire is furcsának tartja ezt a mondást, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát én megmentem magam abból a helyzetből, eljövök onnan, utána felhívom a rendőrséget, megadom a személyi leírást, és úgy mennek el. Az egy másik dolog, hogyha valaki, de hát ez már, hogy is mondjam, majdnem a regények világa, vagy például a drámáké, egy sarokba szorított helyzetében megszúr valakit úgy, hogy az esetleg elvérzi, de mondom még egyszer, azért eléggé a kihelyezett helyzeteknél tartunk, az átlagban szerintem ez másként néz ki, tehát ott, és mondom még egyszer, ez megint bírósági mérlegelés, a végszükség, a jogos védelem helyzetek kimondható, vagy mondom megint a bírói döntés alapján. Ahogy mondtam erre, de ezt aztán említettem is, tehát egy ilyen felindult helyzetben, aztán megint vizsgál majd a bíróság, ennek a kimondására is van lehetőség, és ebben a helyzetben lehet, hogy valaki, teszem azt, egy üvegdarabbal megvágja a másikat, és az súlyos vérvesztességet szenved, akár egymond életveszélyt okozó testi sértésnek is lehetne mondani. Nyilván azért, mert hogy nekem támadt, én ezzel védekeztem, ez volt a kezemben, nem akartam úgy megvágni, de aztán ugye a vérrel kezdett folyni. Ilyenkor ugye megint csak az is felmerülhet, hogyha netántán, hogy fordul a kocka és az illető támadó kerül aztán rosszabb helyzetbe, netántán ugye vérzése van, akkor viszont fontos lenne neki némi segítséget nyújtani, akár első segélyben is részesíteni, pontosan azért, hogy ne halljon meg. Meg fogja kapni a megfelelő büntetését, a bíróság ezt kiszabja majd rá, nyilván a megfelelő törvényben szabályozott módon. Ahogy mondtam még egyszerűen, tehát van erre a lehetőség, a bíróság éli ennekkel, de ezek nagyon-nagyon kihelyezett helyzetek úgy általában.
Most az új alkotmány tervezetben nagyobb hangsúlyt kap az önvédelem lehetősége. Ezzel kapcsolatban vannak információi?
Úgy tudom, az alkotmányt elfogadták már egyébként. Most nézze, a rendőrség nem bírálja, nem minősíti, hanem alkalmazza a jogszabályokat. Tehát az alkotmány meghatároz egy bizonyos dolgot, viszont számunkra a büntető törvénykönyv az, nyilván az alkotmány is fontos számunkra, de a legfontosabb a büntető törvénykönyv, az ír el bennünket, az fejti ki, az mutatja meg az alkotmányban foglalt dolgokat, melyek számunkra is érvényesek. Ez lesz meghatározó, amint BTK módosítás lesz, tehát a büntető törvénykönyvet, a büntető eljárásról szóló a jogi anyagot módosítják, a rendőrség nyilván annak megfelelően fog eljárni, addig viszont a hatályban lévőket alkalmazza. Tehát ahogy mondom, mindig a hatályban lévő jogszabályok alapján járunk el.
Jó, egyébként úgy tudom, hogy húsvét hétfőjén fogják megszavazni, ha jó az információm.
Én, mintha a rádióban most voltam, hogy végszavazás megtörtént, de...
Jó.
Csak mi nem írtak alá, mi nem hirdették ki addigben.
Ezek mondom jogi dolgok, és a rendőrség az alkalmazó is nem.
Akkor egy gyakorlati esetet hagynék utoljára itt a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Ahol lakom, ott a lépcsőházban felszereltek biztonsági kamerákat. Egyik este mentem haza barátnőmmel, és amikor beléptünk a lépcsőházba, akkor mi nem beszélgettünk. Elől mentem, és ahogy a ugye 7 lépcsőfok, utána van egy derékszögű kanyar, én csak ott azt vettem észre, amikor elindultam a kanyar után, hogy valami megbotlok. De nem estem el. És ugye a barátnőm pedig utánam jött, ő takarásban volt, és látta, hogy egy fiatal suhancot ült, és ahogy mentem fel, kitette a lábát. Na most a srác ugye észrevette, hogy nem egyedül vagyok, ő egyébként látásból ismerhetett, ez a későbbiekben kiderült, mert amikor felmentünk az első emeletre, akkor a lépcsőház szintjén takarásból kijött a haverja. És hát úgy beszélgettek egymással, tehát magyarán egy olyan szituáció volt, hogyha valaki a lifthez ment, ott is volt valaki, és hátulról tudott volna jönni az, aki engem el akart buktatni, ha pedig ott buktat el valakit, akkor a haverja jön hátulról. Na most, mint kiderült, a kamera ezt nem vette, tehát végülis a ház úgy beruházott, hogy épp nem működött, de szerintem máskor sem működik, mindegy. Na, ha vette volna a kamera, és az ember kihívja a rendőrséget, vagy megpróbálnám elérni, hogy eljusson hozzájuk, mert valószínűsítem, hogy hasonló cselekményt elkövettek, vagy el fognak követni ezek az emberek, akkor a rendőrség ezzel mit tud kezdeni egyáltalán, mivel nem volt bűncselekmény, foglalkozott volna ezzel az információval.
Nos, ha jól sejtem, én arra gondolom, hogy ezek az illetők nem véletlenül voltak ott, és értéket szerettek volna öntől elvenni.
Egészen pontosan, igen.
Mert ugye, hogyha úgymond ugye először amikor az egyik fiatalról beszél, azért az érdekes, hogy bent voltak ezek szerint az átlépcsőházban, igaz?
Igen.
Megint csak arra térnék vissza, hogy mi saját magunk, mit tehetünk a saját magunk biztonságáért. Ahol én is találkoztam már olyan lépcsőházi közösségekkel, amelyeknél este 10-kor hazajövök, nem kezd bezárni, majd becsapódik, majd záraz. Hát igen, és néha fél percig tart, ugye meg az ajtó becsukulik szépen lassan, valaki azt gondolja, hogy az a jó, ez alatt esetleg valaki bemehet, nem zárják kulcsra a dolgot, majd akkor fentről még lehet, hogy éjfélkor jön valami kis ismerősöm, és akkor azt be kell engedjem, inkább nem jövök le. Tehát azért ezeket a dolgokat a lakóközösségnek át kell gondolni. Mi a fontos számukra, hogyan és miként szabályozzák mindezt, pontosan azért, mert ilyen dolgok a lehetőséget biztosítanak arra, hogy bárki idegen szemére bejut. Tehát ez lenne az első dolog, itt ugye sajnos ez nem megtörtént. Ha önt megpróbálják felgáncsolni, szerintem az egy súlyos testi sértés kísérlete, és a kísérlet egyébként ugyan büntetendő, mint bármilyen más cselekmény. Ugye megint arról van szó, hogy ha súlyosabb cselekmény nem valósul meg, mert ugye nyilván a legsúlyosabbat veszük itt, szerintem egy rablás kísérlete történt meg esetlegesen. A kamerával készített képek, ugye ön azt mondja, hogy a kamera esetlegesen nem működött. Ezért mondtam azt, hogy bár, hogy a Magyar Biztosítók Szövetsége az egy minőségi rendszert dolgozott ki, amely ugye egy általánosan elfogadott dolog, itt némi túlzással, mint a szállodáknál a csillagozás, tehát hogy egycsillagos, ötcsillagos, határozzák meg azt, hogy melyik berendezés milyen módon véd, milyen módon alkalmazható, illetve másik oldalról vannak olyan szakemberek, akik fel tudják szerelni ezt megfelelő módon. És így ez a bizonyos mabisz.hu oldal támogatást nyújtott abban, hogy olyan dolgot szereljenek fel, ami valóban véd is aztán, mert valóban az egy zár, nem zár. Ha egy olyan dolgot szerelnek fel, amit vagy nem működtetnek, vagy az nem működik megfelelően, az sajnos nem ért hozottan semmit sem. Ha egyébként megvan a felvétel, a két illetőt visszafogják valahogyan, ez is egy olyan, rá is zárhatom például valaki az ajtót, ez ugye a személyi szabadság megsértése lenne, de másik oldalról ugye ahhoz, hogy a rendőrségnek átadjam ezeket az embereket, az kell, hogy őket bezárjam, majd a rendőr kijön és elviszi őket. Tehát ha ez megtörténik, a felvételt átadják, ugye az egy bizonyító erejű dolog egyébként. Megint kérdéses persze, és ezt érdemes lenne önöknek aztán ellenőrizni, hogy a felvétel nappal, éjjel mennyire tisztán látszik, mennyire részletes, hogy miként mutatja meg az elkövetőket is, de egyébként hogyha ezek a feltételek állnak, akkor a rendőrség azt elfogadhatja bizonyítéként. A bíróság megint csak van egy sajátos dolog, a bíróság mérlegeli a bizonyítékok értékét, tehát mondhatja azt esetleg, hogy igen, de lám, itt volt egy fekete folt, nem úgy látható az illető, lehet, hogy mások voltak. Mondom még egyszer, ez egy bírósági kérdés, egy bírói döntés. Egyébként szerintem egy átlagos kamerafelvétel ilyen esetben használható és bizonyítója lenne. A másik az, hogy bár az elkövetők meg is jelentek, tehát valamilyen útomódon mégiscsak ott voltak ebben a lépcsőházban, ami egy elzárt terület, tehát nem egy nyilvános hely. Ez már egy olyan dolog, ami alátámasztja azokat, amiket ön elmondott. Az ön tanúvallomása, a kedves barátnőnek a tanúvallomása, ezeket mind fontos, hogy egymás mellé rakni, és ezzel szemben áll a két illetőnek a véleménye.
Jó, köszönöm. Akkor áttérhetünk a nyomozati munkáról, igen, a nyomozónak a munkájára. Hogy vezetné fel? Tehát ilyen általánosságban, és most akkor utána majd...
A fiatalok általában azt kérdezik, hogy a rendőrök fánkot esznek, ez megint egy a filmek hatása, Amerikában ezt látják. Tegnap, hogy mondtam, honvédeknél voltam, repülősöknél, hajózók voltak, és az Őrjárat az égen, ez valószínűleg idősebbeknek még ismerő sorozat lehet. Megkérdeztem őket, hogy vajon az Őrjárat az égen az ugyanazt tükrözte el, mint ami a valóság, vagy mennyiben voltak különbségek, mert hát néha bizony a rendőrségről készült filmekben azért egy kicsikét máshogy valósul meg a dolog, mint ahogy ezt az életben tapasztaljuk. Nos, tehát ez a fánkevéses dolog is nem feltétlenül így van. Valamilyen, tehát az utcai rendőrök is nagyon fontos munkát végeznek, és általában a nyári gyakorlatok folyamán ilyen munkát végeznek azok is, akik egyébként már később bűnügyi ágra mennek. Én 93-mal felvételeztem a rendőrtisztet, akkor meg egy évad katonának kellett lenni, és 94-től 97-ig végeztem a főiskolát, és az alatt kétszer, egyszer a Balatonnál, egyszer pedig Békés Csabán voltam egy hónapos nyári gyakorlaton. Nem olyan ez, mint egy Poirot film, vagy nem úgy dolgozom, mint Columbo, de az biztos, ugyebár, hogy egy betörésnél például a helyszínt meg kell nézni, meg kell nézni azt, hogy a dolgok hogyan történhettek, van egy elképzelésünk, szerintem nagyon fontos, hogy emellé egy párhuzamot is állítunk, tehát megnézzük azt, hogy mik az támogató, mik az azt gyengítő dolgok, például egy egyszerű betörésnél, a Bűnügyi Múzeumban van egy, azzal közösen van egy programunk, itt van nem messze, a Mosonyi utcában. Régi történetek ezek, de akár ma is megtörténhetnének. Egy raktár helyiségben a boros palackokon üveget és füvet találnak, viszont a bor nincs bennük, és ugye kint a fal túlsó oldalán, tehát az épületen kívül van viszont a fű. Ez azt jelenti, hogy azokat bizony nem kiürítették, vagy legalábbis nem úgy ürítették ki, hogy a tolvaj fogta volna ezt, és bármilyen úton, módon keresztül, kis ablakon keresztül kiszívta volna, vagy átologatta volna az átfejtett palackokon a dolgot, hanem hát valószínűleg ezt egészen máshol, az épületen kívül, ott a füves területen csinálták. Az ablak darabja is csak később kerültek rá erre, tehát ez mutatta azt, hogy valószínűleg önbetörésről van szó. Tehát a nyomozói munka az nagyjából így néz ki, nagyon sok a jogi feltétel és követelmény, tehát fiatalkori eljárásnál például ugye a JÁM törvényes képviselő bevonása, az ügyvéd alkalmazása. Ezeket a dolgokat biztosítanunk kell, és emelgé jön aztán az a dolog, hogy kombináljunk a így történt, úgy történt esetleg, gondoljuk át, hogy milyen bizonyítékok vannak. Például egy bankrablásnál lehet, hogy nem csak a helyszínen, hanem máshol is lehet bizonyítékokat gyűjteni. Erről hogy többet nem is mondani talán, de fogtak meg már így elkövetőt, hogy máshonnan származó bizonyítékok vettek elő. Tehát így egy adatfeldolgozó dolog ez végül is. És utána persze az aktát le kell zárni, hogy életismertetés, stb. És utána az átmegy az ügyészség, és az ügyészség képvisel aztán tovább ezeket az ügyeket. Tehát egy alapjában a jogot felhasználó, leginkább a jogszabályait figyelembe vevő munka ez, és emellett pedig van egy sajátos kombinatórikai dolog, összevegyíteni azt, hogy az elemekből mi jön ki, kik lehettek az elkövetők, hol kell vizsgálni ezeket az embereket, milyen új bizonyítási eszközök vannak esetleg, amiket megkaphatunk. Ezeket gyakran a munkatársak megbeszéljük egymással, a vezetővel hasonlóképpen, reggel eligazítás, akkor megbeszéljük ezeket, ez ugye mindenki életének szinte része, és így dolgozunk össze.
Egy ügyön létezik úgy, hogy csak egy nyomozó dolgozik, vagy a legkevesebb létszám két fő?
Általában, és megint kisebb és nagyobb ügyekről is beszéltünk, az előbb elmondta azt, hogy a biztonság fontos lenne a villamoson is, ezt én is így tartom, csak ugye nyilván, hogyha valakivel szemben egy komoly emberi dolog, egy emberi ember ellenére bűncselekmény történik, akkor ugye az leginkább olyan, ami a lakosság figyelmét felkelti. Tehát az emberi élet elleni bűncselekmények azok, amelyek leginkább fontosak. Olyan szempontból, hogy a legtöbb rendőr, sokára ugyanis mondta, egy rendőri nyomozói csoport foglalkozik ezzel. De az átlagos ügyek tartásámulasztás, valaki nem fizeti be a tartásdíjat, akkor az például a kerületi kapitányság vizsgálja, ott a nyomozó valószínűleg egymaga van ezzel az ügye, és ő maga viszi ezeket végig. Itt is előfordult persze, hogy megbeszélik, esetlegesen teszem azt, kerékpárlopás ennél és annál a munkatársnál is előfordul, megnézik azt, hogy milyen közös dolgok vannak benne, van-e közös módszer, esetleg a nyomok, amiket összegyűjtenek, lehet-e ilyesmi is, és akár össze is dolgozhatnak. Ez egyébként vezetői döntés, hogy miként ugye a rendelkezés álló állományt azt hogy miként alkalmazom, hogyan használom ki ezeket a dolgokat. Így akár végülis párhuzamosan egymás mellett is dolgozhatnak munkatársak, de inkább ott egy ember munkájáról van szó, míg a komolyabb ügyeknél, vagy bankrablás, vagy rablás sorozat esetleget, ott viszont akár többen is dolgozhatnak az ügyen.
Lehet arról beszélni, hogy Budapest területén hány nyomozó próbál helyt állni?
Nos, a BRFK-nál 8000 munkatársunk van, de ez is egy érdekes szám, mert ugye az egyenruhás állomány, a közalkalmazott, a titkárnők például, vagy rendőri garázsok is vannak, ahol a kocsikat ellátják és azokat kezelik, ezek az emberek is hozzátartoznak ehhez. A pontos számot ennek nem tudom megmondani, 8000 körül egyébként, és ebből is a fele körülbelül az egyenruhás, a másik fele pedig a civilben lévő nyomozói. Mindamellett, hogy egy kapitány akár úgy is dönthet, az állományából az egyik embert átteszi esetlegesen egy másik részen. Teszem, az történik megint egy lopás vagy betörés sorozat, és egy közrenden, tehát utcai járőrszolgálatban dolgozó embert áttesznek oda, azért, mert úgy gondolják, hogy azon a környéken ő ismerős, és esetlegesen láthatott olyan dolgokat, amik esetleg jobban alátámasztják, segítik a nyomozás ügyét is. És így megint csak némileg kombinálva ezeket a dolgokat, lehet változtatni akár az állománynál. Valószínűleg egyébként nem így történik, tehát a közrendes a közrendvédelmi munkát, a bűnösök a bűnügyi munkát végzik, de ebben is van egyfajta ilyen hajlékonyság. Így éli a kapitányság, vagy akár a rendőrség az életét, és mondom, ilyen módon végezzük a munkánkat.
Mm-hmm. Tehát akkor a kérdésem, a konkrét válasz nincs.
A 8000-es létszám. És ahogy mondtam, ugye folyamatosan jönnek az újabb kollégák, és ők is dolgoznak itt. Előfordul az is, hogy valaki itt szerzi meg Budapesten az első tapasztalatait, és utána esetleg vidéki kapitányságon folytatja.
Jó, csak én nem azt kérdeztem, hogy hányan dolgoznak Budapesten a rendőrségen, hanem hogy nyomozó.
Ahogy mondtam, nagyjából a fel, tehát akkor ha ilyen konkrét számot szeretném mondani, nagyjából 4000 ember.
4000 nyomozó. Tehát 4000 rendőrt el tudok képzelni, akiknek különböző járőr feladatok van meg.
Hány darab ügy van mondjuk egy hónapban?
Nézd egy munkatárs. Tehát azért több dolgot gondoljon át. Egyrészt nyomozó így elméletileg nem létezik, illetve hát mint beosztási kategória van. Én őrnök vagyok, de ez a rendfokozatom. Ez azt jelenti, hogy egy csillag lenne a vállam, hogyha egyenruhás lennék egy arany parkettán, aki katona volt, bizonyára ismeri ezt. De a beosztásom például kiemelt főelőadó, ami ugye erre a részre vonatkozik, amikor a másik egységnél voltam, ott kiemelt főreferensnek számítottam. Nyomozók, voltak vizsgálók is például, ott ugye vizsgáló, fővizsgáló, kiemelt fővizsgáló, ők szerepelnek egymás mellett. Őket tekintjük-e ilyennek, vagy a másik oldalról járővezető, vagy a KMB szolgálatnál, az a körzeti megbízotti szolgálat, ugye az félig meg már eddig bűnügyes dolgot is ellát, de egyébként ugye egy adott területet figyel meg jobban ez az ember, ugye a bűnügyhez sorolják, de mégis egyenruhás, tehát akár közrendvédelmi feladatokat is ellátó ember. Tehát ahogy mondom, egy kicsikét itt azért nehezen meghatározni mindezt, mert van egy ilyen nagy szám, és azon belül is nagyjából a fele az, amely ilyen munkát tölt el, és még azon belül is lehet egy picikét variálni azzal, hogy most éppen az állományomat én hocsmiként változtatom meg, hogyha esetleg ez felmerülhet.
Jó, hát mi laikusok vagyunk, tehát azért kérdeztem egy ember, rá, mert hát
hogy egy konkrét honnan számot tudjuk. Mondjak, egy embernél kerületben akár 60 akta is lehet, vagy akár még ennél több is. Ez, hogyha azzal foglalkozik, hogy megnézi az ügyeket, hogy van-e esetleg olyan, amiben van eredmény, lesz-e a későbbiekben is, vagy esetleg nincsen, mert a bizonyítékok meglehetősen csekélyek, ugye nála lehet, hogy több van, de a lezárással foglalkozik, aki viszi esetleg a fogósabb ügyeket kerületben, rablást teszem azt, vagy erőszakos támadások, akkor ott ugye 20-30 aktával teszem azt, egyébként olyan 50-60-as aktaszám az általános lehet. Hmm. Tehát gondolja bele, hogy egy embernek azért ennyivel foglalkoznia kell, és hát ugye olyan 100 ezer körül bűncselek, mint elkövetnek Budapesten, ezeket fel kell dolgozni, és igyekeznek azon, hogy az elkövető meg is legyen.
Uh-huh. Jó, kérdezzetek.
Az éves adat?
Igen. Folyamatosan csökken egyébként, de úgy nagyjából innen indul le fel. 99.000, 98.000.
Soknak találok hatalmak, tehát mert ennyi ügyet áttekinteni, és egy-egy ügy önmagában is lehet olyan bonyolult, annyi személyre, annyi adatra figyelni, szinte képtelenség.
Hát nézze, mégis ez megy, nyilván ezek a munkatársak folyamatosan dolgoznak, tehát reggel hát nem ülnek le kávézni, és az a bizonyos fánkos történet is inkább, ahogy mondtam, a filmek világa. Igyekeznek a lehető legtöbb információt összeszedni ebben, ezért mondtam azt, hogy mégiscsak átfedések is vannak. Amikor én másik kapitányságnál dolgoztam, előfordult, hogy srácok, ezt most behoztuk, kimentünk, volt egy ilyen elfogásunk, kell-e még valakinek esetleg? És hát hárman, négyen már jelentkeztek is, hogy hoho, nálam is van egy ügy, hozzátok majd aztán át ide is. Tehát ez azt is jelenti, hogy azt a dolgot meg tudják vizsgálni, besegítenek egymásnak, kollégák, én esetben házkutatásról van szó, ezt mondtak, hogy akár hárman, négyen is kimehetnek, nem azért, mert hogy azt az konkrét ügyet három-négy ember viszi, de a házkutatásnál ugye ott lehet, hogy elő kell állítani valakit, lehet, hogy más helyre át kell terjeszteni majd ezt a dolgot, ugye ott váratlan dolgok is felmerülhetnek, és ezért ugye azt több ember valósítja meg. Abban a helyzetben, abban az aktában, ugye abban a szakaszban többen is dolgoznak. Míg egyébként ugye egy ember viszi ezt végig. Tehát ezért ez egy relatív dolog. Belemeltünk ebbe, és egy nagyon részletes, és hogy is mondjam, hogy erre szokták azt mondani, hogy hát erről órákat lehetne beszélni. Egy ilyen jellegű dolog. Megdolgoznak vele azért a munkatársak, én azt mondom. Meg a törvényesség határán belül vannak ezek a dolgok.
A mentőknél meg van határozva, hogy egy balesethez 4 órán 20 percen belül ki kell érkezniük. Ha történik egy testi sértés, egy betörés, egy gyilkosság, bármilyen bűncselekmény, van-e meghatározott idő, amin belül oda meg kell érkezni egy járőrnek, akiért mondjuk nyomozó is lehet, mint megtudtuk?
A nyomozó nem lehet feltétlenül, de esetlegesen, hogyha egy olyan helyzet merül föl, akkor akár így is segítheti a rendőrség munkáját. Nos, megint csak külön kell választanunk az eseteket. A 112-es, 107-es híváskor Teve utcába futnak be, itt van a BRFK központi ügyelete. Innen irányítják a munkatársak a különböző az utcán kint lévő egységeket is, de át is kapcsolják általában a kerületi központügyeletekhez. Az ügyeletes tiszt például az, aki végzetget a dolgokat, nézi azt, hogy a kerületben mi történik, hova kell neki kimennie. Így aztán, ahogy mondtam, átkerül hozzá a hívás, egy betörésnél előfordulhat az, hogy, mert a szemleteszem azt egész hosszú, hogy várni kell, mire megjelennek az emberek. Egészen más a helyzet, hogyha egy bankrablás emberről is történik, ott azonnal kivonulnak a kollégák, az életvédelmi osztálynak külön egységek üzenetet, forrósok vannak, de ez az összes többi ágnál is megtalálható, akár kerületben is egyébként, és ők a lehetőségekhez képest, mondom, igyekeznek kimenni a helyszínhez, megint a súlyozás szerint, tehát egy súlyos életveszélyt okozó testi sértés, vagy egy késelés történik súlyos sérüléssel, nyilván azonnak ki fognak menni. Még egy betörés helyszínésére lehet, hogy várni kell, bár azért meg a helyszínelők munkája általában, de a többi részt az ügyeletes nyomozó végzi el, ő veszi fel esetleg a meghallgatásokhoz való jegyzőkönyvet, hogyha ott van ott kint olyan tanul, akit meg kell hallgatni esetlegesen.
Volt már itt a vendégünk a Dunakeszi kutyakiképzőtől, csak így egyszerűen mondom el, kiképző, tehát volt már szó a munkakutyákról. Most is essen egy pár szó róluk, ha lehet tudni, hány kutya lett állományban, mondjuk Budapest területén?
Ezt nem tudom, hogy nekem megmondani, a számoknál ugye már előbb is voltak ilyen dolgok. És a másik tudja, hogy a Budapest ilyen szempontból is különlegesen, mert nyilván vannak olyan részek, budai hegyek például, vagy a Mátyásföldi reptér környéke, ahol ugyebár a nyomonkövetés megoldható, de általában, hogy a kocsik összejárják, a járókelők összejárják, nem nagyon lehet követni a nyomot, tehát ilyen szempontból is már más világban, de az ön szavába adtam elnézést.
Hát végül is, hogy a rendőrségnél dolgozó kutyákról, ugye többféle is van, de itt ebben az esetben nyilván a nyomkövetőről lenne szó, amit tény is való úgy igaz, hogy az aszfalton nagyon nehéz nyomot követni, hogy mégis egy pár szót róluk, mert azért, ha mostanában nem is annyira, de régebben azért a nyomozó kutyák ilyen tyúklopás meg egyéb ilyennél azért segítettek.
és sok minden másnál segítenek most is. Ugye, ahogy mondtam önnek, az eset kapcsán, amit ön felvázolt, hogy a bizonyítékok összeszedése is egymás mellállítása nagyon fontos. A beismerő vallomás nagyon kevés van, és néha az is előfordul, illetve visszavonja ezt. Tehát így az úgynevezett tárgyi bizonyítási eszközök begyűjtése nagyon fontos. Az ember szagnyomot hagy, a szagnyom alkalmas az azonosításra, és így annak rögzítése miatt például ez igen fontos lehet. Tehát nem lehet feltétlenül követni, de az adott helyszínen belül, egy szobán belül például lehet rögzíteni a szagnyomot, ezt elteszik a technikusok, és később ez az azonosításnál szerepet játszhat, tehát be lehet azonosítani később egy olyan elkövetőt, aki felmerült adott ügyben. Eltűnések. Tehát előfordul az, hogy egy kisgyermek, egy olyan személy, aki nem olyan jól tud saját magára vigyázni, elmegy valamerre, elkóborol, és utána fontos, hogy őt megtaláljuk, akár egy erdős, egy elhagyott területen is. Itt a nyomkövető kutyáknak lesz szerepe. Külön, és talán elborzasztóan hangzik az, hogyha azt mondod, hogy hullakereső kutyák is vannak. Hát sajnos, amikor egy szomorú eset történik, ott akár a testet is meg kell keresni, hogy netán valaki egy súlyos bűncselekményt követ el, és ott az a darab, amit meg kell találni a kollégák, megint csak ez akár bizonyítási eszköz is lehet. Annak a megkeresésére ez megint fontos lehet. Kábítószer, ugye leginkább a reptereken fordul, de a határátkelő helyeknél úgy szintén előfordulhat ez. Ez megint csak egy ilyen dolog. A másik oldal, ugye, és ugye itt is akár bűnügyes és közrendes fészre lehetne választani a dolgot, mint amit ugye a szolgálati kutyákat, kezelőegységek, ugye a közrendesek végül is. Hát bizony támadásoknál, kutyásnál rögben manapság ugye kevesebben vannak, mert inkább a felszereléssel, rendőrbottal és minden mással próbálják a munkatársaink intézni a munkájukat. De ugye egy kutya például a pórázzal szálkosárral való alkalmazás egészen más, de pórázzal szálkosár nélkül való alkalmazása korábban a fegyverhasználatnak megfelelő volt, azzal volt egyenértékű. Tehát nyilván egy megfelelő kiképzett kutya képes arra, hogy egy akár egy fegyveres bűnözet is megállítson, de mondom még egyszer, nyilván a kor változásával itt más szerepet kapnak a kutyák mostanság már.
Jó, hát megemlékeztünk négylábú barátainkról. Kérdés?
Megkérdezem, mennyire lelkesek a kollégák, kiégtek favágásszerű munkájuk, vagy azért szeretnének sikereket elérni?
Hát azt hiszem, hogy mindegyik szolgálati ágnál, most úgy, hogy mindegy foglalkozási ágnál előfordul az, hogy mindenki piszkálja a másikat, hogy hát ilyenek vagytok, ti bent vagytok, ti kint vagytok, ti nem is csináljátok úgy. Ilyen, hát hogy is mondjam, ugradások előfordulnak, de egyébként a hangulat nem olyan rossz szerintem. Az egy másik dolog, hogy ugye változások vannak, és a pénz az mindenki számára fontos, a rendőr számára is fontos, de erre megint csak nem tudok nyilatkozni, hogy ez megint máshoz tartozik talán. Vannak igazán vérbeli rendőrök is, akiket ugye le se lehetne vakarni egy ügyről, több munkatársam is van, én magam is megteszem ezt, hogy látják, hogy délután, négy után vagyunk már, a munkaidőnk eddig tartani, de hát ilyenkor is fontos, hogy egy ilyen dologban részt vegyünk, itt vagyunk, dolgozunk. És vannak olyanok is, akik talán óvatosabbak ennek kapcsán. Ennek több oka is lehet, ugye lehet, hogy valaki betanul még, megnézi az öregek mit és hogyan csinálnak, megtanulja a szakma fogásait. Lehet, hogy valakinek más elképzelése vannak a dologról. Egy kincses kalendáriumban volt egy ilyen történet. Megjegyzem még egyszer, Amerikáról van szó, és ott egészen más szabályok vannak. A sheriff úgy fogta meg az elkövet, hogy elhíresztelte, hogy az az ember, aki támadásért és sajnos meghalt, ő öngyilkos akart lenni, és meg is találta a levelet, és megmérgezte azt a viszkit, amit egyébként ott találtak, mivel az illető is ivott a viszkiből. És aki utána elment orvoshoz, hogy a bizonyos méregre úgymond azonosítsa magát, azzal kezeltesse magát, hát nyilván nagy esély elő volt az elkövető. Tehát ilyen módszerek is alkalmazhatók, hogyha ez a büntető eljárás szabálynak megfelel, és mondhatnám, hogy ez a kolléga lusta, de hát ugye ő az eszét használta, és nem kezdett el loholni a nyomok után, hogy vajon kocsmiként találja meg az embert. Még egyszer, hogyha ez törvényes, a büntető eljárásokban nem ütközik, a büntető jogi szabályoknak megfelel, akár ilyen mód is alkalmazható, és ez megint relatívvá teszi azt, hogy ki az, aki nagyon sokat dolgozik, és ki az, aki keveset. A kiégés. Ez a lélektani fogalom, azt hiszem, hogy sok mindenkinél felmerül, családgondozóknál például, sok mindenki másnál is. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos és nagyon nehéz vezetői feladat is, az emberekben tartsuk a lelket. Ez a talán legfontosabb, és ezt egy jó vezető aztán meg tudja oldani, biztosítani tudja, átbeszélni azt, hogy kinek milyen gondjai vannak, ugye néha egy kicsit lehet itt, ha már 60-as aktaszámnál tartottunk, teszem azt, valakinek a családjában gond van, gyermeke beteg, ja, akkor egy picit leveszünk tőle, másik dolog kapcsán, hogy valakinek a felesége betegszik meg, ott merült fel ilyen dolog, ezeket kezelni lehet végig is vezetői szinten, és szerintem egy olyan egyensúlyt létre lehet hozni, ami ezen a kiégés ellen hat. Én bízom benne, hogy egyébként kemény és nehéz körülmények mellett, és ezek általánosan is ilyenek egyébként, tehát nem most lett ez ilyen, a rendőrségnek talán mindig is egyfajta kihívást jelentett dolgozni, ezek kezelhetőek. Előfordul nyilván az, hogy valakinek elmegy a kedvet, és lehet, hogy valaki lesz erre, ilyen munkatársaink is vannak, abban bizony többen jönnek majd a rendőrséghez, vagy pedig, hogyha ha nálunk vannak, akkor nálunk is maradnak majd.
Picit visszatérnék még a bűnmegelőzéshez. Képtelen területet láttuk, ahol nem sikerült túl sok eredményt szerintem felmutatni, hogy nem elegendő a kábítószer dolog megelőzésen, annak ellenére, hogy küzdenek ellene, egyre jobban terjed. A másik pedig a színes fémlopás, amivel nagyon régóta próbálnak, és úgy látom, nem tudnak eredményt elérni, mert továbbra is élnek ezek a műfajok.
Nézze, hát ugye egy másik dolgot előjöve a legősibb mesterség így szoktak valamit emlegetni, tehát ezek szerint annak is erőteljes hagyományai vannak, de hát ugye ott is a rendőrség fellép, és érdekes a szabályosért, és valósít meg az, aki ugye üzletszerű kiegést követ el, aki ezeket támogatja, segített már bűncselekményről beszélni, tehát a kitartók. Nem akarom azt az S-sel kezdődő szót kimondani, amit általában szoktak erre használni, ugye azok a hinnemű személyek, akik a kénők mellett vannak általában. A színes fénynél, hogy a drótnak nincs gyártási száma, és egyik nagyjából úgy néz ki, mint a másik. Megint talán egy jogalkotói dolog lennem, addig pedig, hogy mondtam még egyszer, a rendőrség alkalmazkodik azokhoz a szabályokhoz, amik vannak. Tehát, hogyha valakinek nagy mennyiségű drótot találunk, színes fénynél, amivel nem tud elszámolni, mi azt lefoglaljuk, és megvizsgáljuk, hogy miből is származhat, esetlegesen bűncselekményből, és munkatársaink ellenőrzik a színes fény felvásároló helyeket is. Aztán voltak olyan kezdeményezések, melyeknek a felvásárló helynek kellett volna igazolni azt, hogy mindegyik megfelelő módon származik. Egy ismerősömmel beszéltem, egy másik országban, Ausztriában él, szóval náluk személyigazolvány kell ahhoz, hogyha valaki használ dolgot ad el ilyen bócskás kereskedésben. De a lám ezt is fel lehet jegyezni, és vissza lehet keresni esetleg azt, hogyha azt a dolgot, a lámpatartót, vagy egy értékes dolog is lehet akár, lopásból szedték, hogy kitől is vették meg azt egész pontosan. Tehát ilyen szempontból kiegészítő dolgok is segítik a rendőrség munkáját, vagy segíthetik. A kábítószer kapcsán pedig, nos, a kábítószer nem egy mai keletű dolog. Az erőteljes növekvés kapcsán én azért más mondanék, de például, hogyha a Hollandiát veszük, és ugye Hollandia egészen más, megjegyzem, aki magyar állampolgárként elmegy Hollandiába, és ott szív marihuánát, ő bűncselekményt követel, mert őt a személyi hatály elköveti. Tehát ő ott is magyar állampolgárnak számít, és elkíséri a személyi hatály. Tehát ott például ugye csak marihuánáról van szó, mondják ezt egyesek, de egyre nagyobb a THC, a tetrahidrokannabinol tartalma annak a marihuánának, amit manapság Hollandiában kapni. Tehát például ugye lehet, hogy számszakilag nem is növekszik a fogyasztók száma, de azok még az akár az adott anyagon belül is erőteljesebb hatású szert szednek. Különböző anyagok, a katiként említett szer például, vagy a nem is inkább kábítószernek, de mégis akként is használt GHB, gamma-hidroxibutirát is felmerülnek, tehát újabb szerek vannak, mint hogy a újabb autók is jönnek, ugye újabb kábítószerek is megjelennek, és ezeknek az akár igen kockázatos hatásai miatt is fontos, hogy a munkatársaink dolgozzanak. Célszerű, és általában ezt szokták követni, leginkább a terjesztőket tartják szem előtt, és rájuk figyelnek. Néha felmerül az egyébként, egy számot el is mondanék, itt az egy 80-as zöld szám, egy ingyen sehívható szám, 85-155-111-es, ezt később el fogom még mondani. Tehát aki tapasztal olyasmit, ami beszélente jelenteni, de valami miatt nem szívesen adná meg a nevét hozzá, ez egy névtelenül működő telefonszám, ezt is végül is az egyik egységünk, a BRFK bűnmegelőzés osztályának egyik egység a telefontanúvonal kezeli. Ezek az emberek feljegyzik ezt, és így akár a kábítószer kapcsán is lehet tenni. Tehát a kábítószer, mivel egy kockázatos dolog, akár az ember életét is elveti két év alatt, ezért mindenképpen figyelmet érdemel, hogy mondom, a munkatársak leginkább a terjesztőkre koncentrálnak, mint a fogyasztókra. Bár megjegyzem, a fogyasztási bűncselekménynek számít egyébként, tehát ha valaki ezt hogy gondolná, hogy szabadon fogyaszthat marihuánát Magyarországon. Ez nem így van.
De ehhez kapcsolatban, amióta kitalálták ezt az elterelés dolgot, azóta bárki kit
tihet. Ez sem egészen így van. És ugye itt is a szabályváltozások várhatók, bár ahogy mondtam önöknek, ugye a rendőrség mindig az éppen hatályban lévő jogszabályt alkalmazza. Tehát megvizsgálják azt, hogy az illető milyen módon van benne a kábítószer. Ugye előfordul az, hogy például a kábítószer terjesztők, saját maguk nem fogyasztanak kábítószert, mert ugye a kábítószeres ellenőrzést vizelt és vér mintából kimutatható kábítószer, tehát ilyen szemben negatívat mutatnak. Megjegyzem, ilyen módon is akár esetleg a ruházat vagy bármi átvizsgálása kapcsán ki lehet deríteni azt, hogy az illetőnél viszont volt kábítószer, illetve házkutatás és más módok megint csak vezetnek ahhoz, hogy az anyag nyomára jusson. Tehát ezek is felmerülhetnek. Másik oldalról viszont az elterelésnél megnézhetik azt, hogy az illető valóban függő-e, vagy sem. És hát azért a nagyon nagy súlyú bűncselekményeknél nincs lehetőség arra, hogy ilyen módon mentesítsenek valakit is az elkövetés következménye alól. Tehát hogyha valóban egy erőteljesen kábítószer terjesztő személy, ő börtönbe fog kerülni. És azt tudnám elmondani, és bocsássam meg, hogy megint a szavába vágtam, hogy a másik oldalra pedig a fiatalokhoz szólnék, hogy gondolják meg, hogy az életükkel mit szeretnének kezdeni. Ugye mindenki azt gondolja, hogy valami nagyon érdekeset kell, hogy megfogjon. Azt szoktam nekik mondani, hogy lehet, hogy valamifajta könnyedséget, nem is élvezetet mondani, hogy örömet, hanem könnyedséget okozhat a kábítószer. De hogyha valaki, egy fiú és egy lány együtt vannak, szerelmesek, előbb-utóbb szerelmeskedni fognak, egy nagyon kellemes dolgot élnek át. Na és ha valaki elmegy és fizet egy nőnek, és ugye ez megtörténik, akkor ugye megint csak ugyanez van. Ugyanaz van. Hogy azt hiszem, hogy egyáltalán nem, mert a két drog között óriási különbségek vannak, tehát lehet, hogy a könnyedség érzést okoznak kábítószerek, ilyen a parti drog kifejezést, de még inkább a relaxációs drog, így is mondják. Tehát ezt azért nem tartanám megfelelően, mert ettől pihenni nem lehet. Lehet, hogy az ember elfelejt bizonyos gondokat addig, de ugye pontosan a kábítószer károsító hatása miatt ezek koncentráltan jelentkeznek aztán későbbiekben, tehát nincs ilyen kipihentető hatása semmifajta kábítószernek, ez nem így van. De így egymás mellé állítva is a dolgokat, nem egészen ugyanaz, hogy hát hogyan és miként szerzünk örömet magunknak, és azt hiszem, ezek a mű és áll élvezetek talán elgondolkoztatják az embereket azon, hogy érdemes-e ilyenfajta módon belekezdeni bármi másba is. Elnézést.
Végére hagynék egy kérdést. Rádióhallgató ember vagyok, és amikor elkapták a sorozatgyilkosokat Debrecenbe, ugye a romák elleni támadásról volt szó, akkor a rendőrségtől nyilatkozott valaki, nem tudom pontosan, hogy ki, talán nem is érdekes a személye, és a riportban elhangzott, hogy mind buktak le az elkövetők, tehát hogy az egyik támadás után mobiltelefonon beszéltek egymással, vagy előtte egyeztettek valamit. Én laikusként úgy gondolom, még annak ellenére is, hogy az emberek zöme azért tudja, hogy a minden mobil hívás valahol rögzítve van, és utána lehet keresni, hogy ez egy elszólás volt, tehát aminek nem feltétlenül ott lett volna a helye. Tudom, hogy ebben nehéz most megnyilatkoznia, ehhez kíván-e valamit hozzátenni?
Ahogy mondtam, ennek a rendőrségén belül is vannak szakmai ágak, melynél, hogy is mondjam, egy kicsit cukolják egymást. A szóvivő munka is ilyen. Makula György, ő az ORFK-nál dolgozik, korábban munkatársunk volt, ő mondta azt, hogy talán neki is úgy tűnt néha, hogy ó, hát ez a sajtószóvivői dolog, ez egy nagyon szép, de bizonyára nem olyan nehéz dolog. És utána azt mondta, hogy de hát mégiscsak itt meglátszanak a kemény részei, a felkészültség, a rátermettség, ezek mind nagyon fontos dolgok a sajtószóvivő munkánál. Talán annak kapcsán is, amit ön elmondott. Megint az általános helyzet, vagy pontosan a konkrét helyzet, tehát, hogy ott milyen dolgok történtek meg általánosságban is, vagy valóságban is, ezeket egymás mellé állítva lehet megnézni azt, hogy elszólt-e magát, vagy esetleg még valami más taktikai ok miatt használt ezt a szófordulatot. Önök is kérdeztek, hogy több konkrét dolgot is, illetve tegnap az előadásom során kérdezték azt, a honvéd nyugdíjasok, hogy de hát a betöréseknél még milyen dolgok vannak. Ahogyan is elmondta, én saját magam úgy tartom, hogy inkább igyekezzünk. Tehát ez a mi munkánk, nagyon köszönjük azokat a segítségeket, ugye például a 85-55-111-es telefontanús zöld számon keresztül, amik jönnek hozzánk, és ezeket igyekszünk mi felhasználni. Hogy ebben a helyzetben indokolt volt-e vagy sem, ezt én meg nem tudnám mondani, de azt megjegyezném, hogy mindenkinek a munkája rendőrségen belül, azt hiszem ezt elmondhatom, nagyon nagy összpontosítást és figyelmet érdemel. Ha esetlegesen hibázott is ott valaki, akkor nyilván azért volt, mert egy leterheltségről van szó. Egy nagyon nagy figyelmet kapott ügyről, aminél ugye minden mozdulatra figyelni kell, és hát ugye, ha esetleg ez, hogy is mondjam, valaki ezt hibának tartja, jegyezzük meg, hogy nyilván más, akár több száz vagy több ezer olyan kis tényező volt még az egész ügyben, vagy akár a tájékoztató, sajtótájékoztató folyamán is, ami felmerült, ami viszont nyilván teljesen a szakmaszabálynak megfelelően valósult meg.
Jó, én a magam részéről köszönöm. Ha esetleg még valamit el szeretne mondani, akkor itt a lehetőség.
Köszönöm az érdeklődésüket a mi szakmánk iránt. Meg kell valami részint, hogy leginkább a bűnmegelőzési dolgokban vagyok tájékozott, de még egyszer, nagyon-nagyon fontos az, hogy a rendőrség és a lakosság így együtt tudjon működni. Én azt gondolom, hogy az önökkel, az önök biztonságáért ez egy ilyen jelszó is lehetne, ami a két dolog egymásba kapcsolódását segíti. Tehát ahogyan is említette, például szembeszállt ezzel a személlyel, ez nagyon helyes volt, és akár egy bűncselekményt akadályozott meg ezzel. Ha valaki fülön csípi egy elkövetőt, a kollégák kimennek és nagyon nagy segítséget fogadják ezt. A másik oldalra pedig, amit teljesen egy átlagember meg tud tenni, ugyebár az árak, lakatok felszerelésével, a működtetésével, tehát nem hagynak kulcsot bent az árban, nem lehet bemenni esetleg besurranva a lakásban, mert be van zárva a kulcsra. Ezek már olyan apróságok, amelyek a mi munkánkat segítik, és ennek az önök biztonságát is javítják. És én köszönöm, hogyha önök is együttműködnek ebben és segítik a mi munkánkat.
Jó, és akkor még egyszer a telefonszámot legyen szíves.
80-as 555 111-es. Ez egy ingyen hívható zöld szám.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm.
És akkor tartunk egy kis szünetet.